Az ember sokszor meg van kísértve azzal, hogy jó érveléssel meg tudja menteni az ő embertársait. Magamról beszélek, mert hogy én is ezt a hibát sokszor elkövettem. Azt hittem, hogy az észérvekkel, amelyek megadattak nekem, meg tudok menteni embereket. De ez tévedés. Az észérvek nem arra adattak, hogy megmentsünk embereket, noha segíthetnek. Az elején, amikor elindul egy ilyen vita észérvekkel, az fel tudja kelteni egy igazságkereső érdeklődését, de észérvekkel senkit sem lehet megmenteni. Hisz úgy igazából az észérvek szerint távolodtunk el az élettől, az eszünkre hallgattunk, a saját értelmünkben bíztunk. Teljesen egyértelmű, hogy észérvekkel, noha a teremtésben, Isten tervében tökéletes logika van, amit fel lehet hozni egy vitában. Viszont tudni kell, tudomásul kell venni azt, hogy észérvekkel nem lehet senkit sem megmenteni. Isten nem az észérveket adta arra, hogy megmentsük az embertársainkat, hanem az ő szavát, az ő egyszülött fia által. Akkor mégis mire valók az észérvek, az érvelések? Hát elsősorban saját magunknak, saját magunkért van az. Saját magunkért használjuk, mert fontos, hogy a mi elménkben is leontsuk a magaslatokat. És igen, a mindenható Istennek a lelke használ észérveket, hogy bennünk, úgymond a magaslatokat leontsa, és az elménket úgymond megkötözze, hogy az elme nehogy a lélek ellen forduljon. Tehát erre valók az észérvek. És persze érdekességképpen, amikor egy ateista, egy Istenben hívő emberrel beszél, akkor nyilván lehet használni észérveket. És hogy igazából ilyenkor történik az úgynevezett hitvédelem. Amikor valakivel vitázok arról, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten, vagy teremtés van, vagy evolúció, ezt úgy hívják, hogy hitvédelem. Görög nyelvből származik az a szó, hogy apologetika, angolul apologetics, és ezt Isten megengedi, hogy használjuk. Tehát egy bizonyos szintig, úgymond, lehet egy ilyen vita közöttünk is, egy hitetlen ember között, egy olyan személy között, aki az észérvek szerint próbálja megközelíteni az igazságot. Viszont fontos tudomásul vennünk, hogy az észérvekkel, bármennyire is száfolhatatlanok az érveink, senkit sem tudunk megmenteni. Senkit az ég adta világon. És hát több vitát láttam ateisták és mondjam azt vallásos emberek között, tehát szándékosan nem mondom azt, hogy az Isten gyermekei között, mert Isten gyermekei, ők nem észérvekkel beszélnek, még hogyha alkalmaznak is észérveket, ők lélek által szólnak, mert Isten lélek. És ezt mondta Jézus, hogy Istennek a lelke kell szóljon mi általunk. Tehát alkalmazhatunk észérveket, de azt is lélek által. És hát én láttam olyan vitákat, amelyben az ateisták a vitában észérvek szerint, mondjam azt, hogy háttal verték a hívőket, a vallásos embereket. Miért? Azért, mert nagyon sok ateista lélekből szól. Az ő ateizmusa bele van ivódva az ő lelkébe, és ő onnét szól. És nagyon sok vallásos ember az agyból szól, de a lélek erősebb, mint az agy. Ezért, hogyha valaki lélekkel hiszi a hazugságot, az erősebb, mint aki csak az agyával, az eszével tudja az igazságot. Érthető, amit mondok? Tehát ahhoz, hogy én nyerjek, vitát nyerjek, harcot nyerjek, háborút nyerjek, szükséges, hogy az igazság lélekből jöjjön, az én lelkemből jöjjön, és a Krisztus lelke által jöjjön. Mert amíg az igazság csak az agyamból jő, azzal én senkit sem tudok megmenteni. Sőt, egy olyan ateista, egy olyan hitetlen ember, aki azt sem tudja, hogy van lelke, viszont meggyőződéses ateista, sokkal erősebb a vitában, mint én, aki az énből szólom az igazságot, az agyamból szólom az igazságot, és nem pedig lélekből. Ezért az ateisták nagyon sok vitát simán meg tudnak nyerni a vallásos emberekkel szemben. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy különbséget kell tenni a vallásos ember között és Isten gyermeke között, az újjászületett gyermek között, a Krisztusnak a barátja között, aki tényleg lélek által tud szólni, és imából tud beszélni, nem pedig agyból. És hát ebben a felvételben szeretnék felhozni észérveket arra vonatkozóan, hogy észérvekkel senkit sem lehet megmenteni, senkit sem lehet Istenhez fordítani. Noha használhatunk észérveket is lélek által, Isten nem az észérveket adta, hogy valaki megmeneküljön, hanem valami mást. És erről a valami másról fogunk beszélni ebben a felvételben. Bevallom őszintén, hogy ez a felvétel inspiráció által készült. Egy kedves utitársam, hát hiszem, hogy lélekben testvérem, Ray Comfort, a Living Waters-nek az egyik szerkesztője, készített egy videót erről, és azt meghallgattam, és nagyon tetszett. Úgy gondolom, hogy ahhoz nem kell sem hozzátenni, sem elvenni belőlemet. Nagyon szépen elmagyaráztam, hogy hogyan lehet egy hitetlen embert megközelíteni, és hogyan lehet vele megkívántatni a hitet, és hogyan lehet vele megértetni, hogyha jött fel nagyon intelligens ember, tudós ember például, hogyan lehet vele megértetni, hogy szüksége van Istenre. És arról, hogy miért nem tud győzni az ész, a hitbeli kérdésekben miért nem tud győzni az ész, Pál apostol megadja a választ a római levélnek a 8. részében, amikor is azt mondja, hogy mert a test gondolata ellenségeskedés Istennel, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Tehát a test gondolata, a karnális gondolat ellenségeskedés Istennel. Ebből következik, hogy én karnális gondolatokkal, karnális érvekkel nem tudom őt meggyőzni. És úgy igazából ennek az ellenségeskedésnek a fókuszpontja valójában az erkölcsi törvényen van. Mert egy olyan ember, aki teljesen testi, tehát bűnben él, annélkül, hogy tudna arról, nem tetszik a bűnös embernek, hogy Isten megmondja neki, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet. Ezért a karnális értelem egész a holtáig ellenségeskedni fog az észérvekkel szemben, a karnális érvekkel szemben. Tehát, hogyha a karnális elmével vitatkozunk, egyetlen válasz sem lesz kielégítő a karnális elme számára. Tehát mindig fog, én amúgy magamról beszélek, mert én ezt tapasztaltam. Én többször vitáztam, úgymond Isten gyermek, inkább mondjam azt vallásos emberekkel, akik engemet próbáltak megtéríteni, én többször vitáztam velük, és az igazság az, hogy a magam szemszögéből én vitát nyertem velük szembe. Hogy miért? Hát azért, mert ők az eszükből mondták az igazságot, és nem lélek által. És én viszont lélek által mondtam azt, amit a karnális dolgokat. Tehát bele volt ivódva az én lelkembe a karnalitás, és az a karnális logika. Én teljesen hévvel beszéltem, és engemet nem tudtak meggyőzni. Mert ők az igazságot nem lélekből vállalták, hanem észből. Tehát észérvekkel próbáltak engemet meggyőzni, és vesztettek. Fontos megértenünk azt, hogy a parancsolat, a 10 parancsolat, amit nagyjából mindenki ismer, tehát elvétve mindenki tud a 10 parancsolatból valamit, hogy ne hazudj, vagy ne ölj, vagy ne paráználkodj, vagy tiszteld a szüleidet, anyádat, apádat. Ezeket nagyjából mindenki tudja elvétve, mert valahol tanulta, hallotta a templomba, hittalórán, vagy filmben, vagy valahol. Viszont azt tudni kell, hogy a parancsolat, a morális törvény, amit Isten adott, bele van írva az embernek a szívébe. Tehát minden embernek a szívébe bele van írva a morális törvény, a parancsolat. Mert miből tudom, hogy bele van írva a 10 parancsolat mindenkinek a szívébe? Azért, mert amíg lopni kell, addig ugye hát sokan jelentkező. Viszont amikor, ha tőlem kell lopni, az már rosszul esik. Tehát ebből következik, hogy a morális törvény bele van írva a szívembe. Tehát még egy ateista is tudja, hogy nem jó a lopás. Legalábbis az, hogy tőle lopnak, az neki nem tetszik. Hogyha a feleségét elcsábítják, az neki nem tetszik. Az, hogy ő elcsábítja valakinek a feleségét, az már más tátészta. De hogy az ő feleségét csábítsák el, ugye az már nem tetszik neki. Ez itt mondom, hogy a maga az életnek az alaptörvénye, az nem csak Mózes kőtábláiba volt belevésve, hanem bele van vésve minden embernek a szív tábláiba, a hús vér szívének a tábláiba, viszont ugye ezt hallgattatta el a szórakoztatóipar, a Szodoma, Gomora, amerikai szórakoztatóipar, annyira el vagyunk szórakozva, hogy már nincsen lelkiismeretünk. Ezért, hogyha valakinek el szeretném mondani, hogy szüksége van Istenre, én hiába kezdem az észérvekkel, mert az igazából nem sokat segít, hanem egyszerűen kezdem a 10 parancsolattal. Én beszélek a morális törvényről, és nem az agyára hatok, mert hogyha az agyára hatok, ő vitázni fog velem holnap ilyenkorig, vagy pedig jövő év ilyenkorig. És nem fog érni az semmit, de hogyha én a lelkiismeretére hatok, mert az ő szívébe is bele van írva a morális törvény, akkor már is megérti, hogy igen, valóban szükség van Istenre, és van egy Isten, aki minket majd el fog számoltatni a szívünkbe írt lelkiismeret szerint is. És ez alól senki sem kivétel. Tehát amikor én felhozom a 10 parancsolatot, vagy pedig a morális törvényt, akkor azt azért hozom fel, mert az megmutatja, hogy mi a bűn. És ebben egyet tudunk érteni bárkivel, bármelyik ateistával. Megkérdezem tőle, hogy te halod-e? Te szereted-e, hogyha valamit, ami ezt a ragaszkodsz, valaki azt úgy eltulajdonítja, elcseni tőled? Azt mondja, hogy nem. Na látod, Istennek a parancsolata bele van írva a szívedbe. Ugye? Viszont még ez sem a megmentő, tehát a maga az erkölcsi törvény, az sem arra van, hogy megmentsen minket, az csak arra van, hogy szembesítsen minket azzal, hogy mi a bűn. És azáltal, hogy erről beszélgetünk, és magamat megalázva elmondom az én bűnömet, de nem őt vádolom, elmondom az én bűnömet, hogy milyen bűnöket követtem el. És akkor egyetértünk, hogy igaz-e, hogy Attila bűnös volt, amikor a barátjának a barátnőjét elcsábította? Hát persze, hogy igaz. Mert hogyha a te barátnőjét elcsábítottál volna el, akkor is bűnös lettél volna. Tehát megérti az, hogy igen, van bűn. És már is már benne van a táncban. Mert nem az agyára hatottam, nem az elmére hatottam, hanem a lelki ismeretére, ami el van hallgattatva a bűn által, az amerikai Szodoma és Gomora szórakoztatóipar által. És hát Jézus, amikor beszélt a gazdag ifjúval, akkor ő mit hozott fel? Hát a 10 parancsolatot. Ő megemlített 5-öt a 10 parancsolatból, mert megkérdezi a gazdag ifjú tőle, hogy mit cselekedjen. Azt mondja, hogy és mikor útnak indult vala, hozzá futva egy ember, és letérdelvén előtte kérdezi vala őt, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhesse? Jézus pedig mondané ki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Hát Jézus nem engedte meg magának, hogy őt jónak szólítsák. De mi megengedjük, jó, hát én jó ember vagyok. A legtöbb vallású ember jó ember. Bárki, akit megkérdezem, mindenki jó ember. A maga szemszögéből. És Jézus magát nem mondta jónak. Na, de nem ez a lényeg mostan, hanem a parancsolat. Azt mondja, hogy hát a parancsolatokat tudod, ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonságot, ne tégy, ne hazudj, kárt, ne tégy, ember, tiszteld atyádat, anyádat. Tehát ő felhozta ugye a morális törvényeket, hogy ő szembesítse azzal, próbálta szembesíteni azzal, hogy hol van, ő hol bukik el, hogy van-e benne bűn, ugye? És ez a mi dolgunk is, emberek, hogy a morális törvényeket felhozzuk, mert az bele van írva minden ember lelkiismeretébe. Még a kommunista miniszterelnök lelkiismeretébe is bele volt írva Romániába a 10 parancsolat. Ezért, hogyha valaki azt felhozta, ő szembesült azzal, hogy ő bűnt követett terés, és mielőtt meghalt volna, ő megvallotta a bűneit, hogy ő vétkezett embertársa ellen, Isten és ember ellen, és megmenekült. Elfogadta Krisztusnak a váltságdíját, a megváltását, megbánta a bűneit, és megmenekült, szó szerint. Hiába kommunista volt, és kommunista vezér volt. Tehát ezért fontos az erkölcsi törvényekkel kezdeni úgymond a vitát, hogy a lelkiismeretre hassunk, és ne az agyra, mert az agy, maga az ördög, az vitázni fog a végtelenségig, emberek. Pál, amikor beszélget Félix-el, ő azt mondja, egy néhány nap múlva pedig Félix megjelenvén feleségével Drosillával egybe, ki zsidóasszony vala, maga elé hivatá Pált, és hallgatá őt a Krisztusban való hit felől. Tehát ugye először Pál is ilyen érdekességet mondott Krisztusról, a mennyek országáról, de utána belement, belecsapott a közepébe, tehát szíven találta Félixet. Azt mondja, hogy mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémült Félix emberek. Érthető? Tehát ahhoz, hogy én vitát nyerjek, és lelket, mert nem az a fontos, én vitát nyerek, hogy jaj, vitát nyertem, hello, megint én vagyok a nyertes, ünnepeljük meg az én sikeremet. Nem erről van szó. Lelket nyerni, emberek, lelket a mindenható Istennek, a mennyek országának, hogy ne vesztenek el. Hogy ne legyen fölösleges az ő élete, hogyha már megszületett erre a földre, akkor ne vesszen kárba az ő élete, hanem tartson örökké. A lélek megnyerése a lényeg, emberek is. Azért javasolja a mindenható Isten, hogy mi a vitát ne agyból folytassuk, hanem lélek által és lelkiismeretre hatva. Még hogyha észérveket hozunk fel, akkor is lélek által és ne agyból, mert akkor van esélyünk arra, hogy megnyerjük az embertársainkat az igazságnak, az életet adó, az felszabadító igazságnak, emberek. Az a baj, hogy az intellektus határain belül folytatjuk a vitát. Nagyon sokan, én is buta voltam, nem voltam én sem megtanítva, nem volt meg minden fegyverem, a kétélű kard meg volt, valamennyire volt valami pajzsom is, de nem tudtam lélek által szólni minden esetben. És ezért én is sokszor belementem intellektuális vitákba. És hiába, hogy az érveim erősebbek voltak, nem tudtam nyerni, mert az ő karnális agya ragaszkodott a bűnhöz, a perverzióhoz, a paráznasághoz és mindenhez. Nem volt, ahogy nyerjek vele szemben. És ez a baj, ezt a hibát követik el Istennek a gyermekei, hogy a vitát meghagyják az intellektus határain belül, és nem hatnak a lelkiismeretre, amiben mélyen bele van írva az erkölcsi törvény. És azt látom, hogy sokszor az Isten gyermeke, vagy a vallásos ember engedi magát vezetni. Hihetetlen, emberek. Hát egyszerűen hihetetlen, hogy az, aki kéne uralja úgymond a beszélgetést tűzzel és lélek által, engedi magát vezetni hitetlen által. Tehát Jézus nem is válaszolt. Tehát Jézus, amikor őt megkereste Nikodémus, Jézus nem a Nikodémus kérdésére válaszolt, hanem ő lélekből szólt, és azt szólta, amit a Nikodémusnak szüksége volt hallani, nem azt, amit ő kérdezett, amire ő provokálta. Ponciusnak pedig nem válaszolt. Mi pedig belemenjünk abba, hogy azt hiszük, hogy minden kérdés meg kell válaszolnunk. Én azt is meg kell tanuljam, hogy még a barátaimnak sem válaszolok minden kérdésre. Még az utitársaknak, a test atyáfiainak sem válaszolok minden kérdésre. Én nem biztos, hogy kell válaszolok minden kérdésre. Ha atyám megadja a választ, illetve által, akkor válaszolok. Ha nem, akkor nem. Hányszor belefutottam, meggyőztem a harcot a világiakkal, és utána a következő harcot pedig elbuktam. Mert jöttek a kis tesók, ugye utitársak, meg a atyáfiai, meg minden, és provokáltak. Belementem a provokációba, és elpazaroltam a lelket, eltékozoltam a lelket. Ilyent is csináltam sajnos. Csak hogy lássátok, hogy hogyan lehet elbukni ezen az úton az agynak köszönhetően, amikor belemenjünk a provokációkba. És hát ugye az ember mit sem sejtve, ugye, hogy hát mégiscsak utitársam, ő is Krisztust követő, megismert az igaz, újjában születve, ő engemet nem provokált. Ki mondta, nem provokált? Dehogy is nem. A fiatal prófétát, az idős próféta megkísértette, és a fiatal próféta elveszett. Az oroszlánok szétszaggatták őt emiatt, mert ő az öreg prófétának engedett, és nem az élő Isten szavának. Ügyeljetek, emberek, mit csináltok, hogy kinek engedtek. Mert látom azt, hogy vannak olyan emberkék, akik a hit útján vannak, és engedik az utitársaikat, barátaikat és testvéreiket, hogy ők provokálják, és belemennek meddő vitába, és azáltal rombolják a mennyekországát saját magukban, egymásban, nem beszélve arról, akik ugye külsők, tehát külső emberek, akik még nincsenek megmenekülve, és látják azok, hogy Istenek a gyermeke egymást marják, mint két kígyó. Azt a hé! Tehát akkor ő hogy kívánja meg a mennyekországát, hogyha a hit élet arról szól, hogy egymást marják azok, akik hisznek? Hát akkor jobb ateista maradni, nem? a világban materialista és ateista, legalább a földi életet élvezni, amikor azt látom, hogy akik hisznek Istenben, egymást öldöklik, egymást marják, az biztos, hogy nem kívánatos. Tehát ez sajnos megtörténik, ezt látom a szemem láttára, hogy hogyan rombolják a mennyek országát. Isten kegyelmét arra használják, hogy rombolják a mennyek országát, amiért Isten a legnagyobb áron fizetett, a legdrágább vérrel fizetett. Ügyeljetek, mit csináltok, emberek! Mert számon lesztek kérve minden cselekedetért. Én is, ti is és mindenki, amit elkövetett Isten és Jézus nevében ráadásul. Tehát térjünk vissza a témára. A vita ugye az intellektus határain belül van folytatva, és ez már filozófia, ez már nem hit, ez már nem élő hit, ez már nem szent lélek, ez nem tűz, és semmiképpen nem győzelem, hanem vereség. Amikor agyból én kísértem az utitársamat, kísértem a világiakat, és agyból próbálok én vitát nyerni, sokszor elkövettem ezt a hibát, sajnos Isten könyörüljön rajtam. Azért mondom el, hogy aki el tudja kerülni ezt a hibát, az kerülje el. Azt mondja Pál apostol, hogy tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak. Kik vannak a törvény alatt? Mindenki, aki nincs újjászületve, és mindenki, aki újjászületett, és nem engedte magát a Krisztus szava és a Szentlélek által vezérelni, hanem a saját gondolatát követte. És így esnek sokan vissza a kegyelemből a törvénybe, kegyelemből a betegség törvényébe, kegyelemből a vallás törvényébe, kegyelemből házasság törvényébe. Akkor, amikor újjászületek, megkapom az ajándékot, de nem engedem, hogy engemet a Krisztusnak a lelke tápláljon, hanem futkorászok a saját agyam szerint, a saját testi indulataim szerint. És így megyek vissza, ügyeljetek ott, amit csináltok, mert látom, hogy provokációk vannak, látom, hogy egymást marják azok, akik hatalmas kegyelmet kaptak Istentől. Úgy mentek vissza a törvény alá, mint a porosság gyümölac. Tudjatok erről. Most tornázzátok vissza magatokat a törvény alá. És mindenki ezt csinálja. És én is ezt csinálom, hogyha nem vagyok lélekben, és nem ragaszkodom ahhoz, hogy az élő Istennek a lelke szóljon én általam, és a Krisztus szavából szóljak, és ne fölöslegesen fecsegjek testi indulatból, hanem lélekből szóljak, akkor én is szépen gyalogolok vissza a törvény alá, a törvény átka alá. Isten nevében, Jézus nevében, teljesen mindegy, megyek vissza a törvénybe, ami szépen szét fogja törni az én koponyámat, az én agyamat, amivel kísértettem az embereket. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugasség, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Ez a lényeg a törvénynek, azért fontos a törvényről beszélni, a parancsolatról, hogy akik karnálisak, testiek, és még Jézust is karnálisan akarják követni, testi módon akarják, mert Júdás hogyan követte Jézust? Karnálisan, testi módon, izomból akarta Jézust követni Júdás. A saját elgondolása szerint fel akarta használni Jézust saját maga igazolására. Tehát karnális Júdás azért kárhozott el, mert ő karnális módon, testi módon, agyi módon akarta követni Krisztust, emberek. Ügyeljetek, mit csináltok. Tehát a törvény azokért van, akik a törvény alatt vannak, akik a kegyelmet nem ismerték meg és nem születtek újjá, vagy pedig akik a kegyelmet elvetették, mert a saját testi indulataikat követték. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte. Mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. A törvény tehát arra van, hogy megismerje a bűnt, aki bűnös, aki karnális, a karnális gondolkodású ember, hogy megismerje a bűnt, legyen bűntudata, mert ha csak bűne van, de bűntudata nincs, el fog veszni. Tehát ezért igen, Istennek a gyermeke, Istennek az angyalai bűntudatot is ébresztenek. Hogyha már van bűn, akkor legyen bűntudat is, mert annélkül senki sem menekül meg. Amíg nincsen bűntudat, addig nincsen szükség megváltásra, szabadításra. Amíg az ember bűnben van, és nem tudja, hogy bűnben van, nincsen bűntudata, hát mit kezdeni Krisztussal? Nem kell neki Krisztus, így van-e? Ezt mondja Charles Spurgeon. Meggyőződésem, hogy senki sem hirdetheti az örömhírt, aki a törvényt nem hirdeti, Tehát szükséges a törvényt hirdetni a törvény alatt lévő embereknek, mert a törvény beleírva, bele van írva az ő lelkismeretébe is, és arra tudok én hatni lélek által, és akkor ő meg fogja érteni, hogy igen, szüksége van az örömhírre, csak nem tudta mostanig, mert bűnben volt, de nem volt bűn tudata. A törvény adja meg a bűntudatot az embernek, hogyha már bűnben van, paráznaságban, hazugságban, képmutatásban. Ha a bűnről nem beszélünk, nem a kereszt kerül az üzenetünk központjába, hanem a hitvidelem, a vita, az észérvek. Az észérv az kukac emberek. Önmagában az észérv az még mindig test, az még mindig agy. Észérvekkel nem lehet senkit sem megmenteni. Érthető? Ezt én nagyon keményen megtapasztaltam. Sokat kínlódtam fölöslegesen. Észérvekkel próbáltam menteni azokat, akik nem akartak megmenekülni. És a lelkismeretükre nem tudtam hatni, mert nem tudtam, hogyan kell alkalmazni a morális törvényt. Tehát ha a bűnről nem beszélünk, nem a kereszt kerül az üzenetünk központjába, hanem a vita, a hitvidelem. Megint Charles Spurgeon. A törvény fontosságát nem hangsúlyozzuk, vagy figyelmen kívül hagyjuk. Elhalványítjuk a fényt, ami által az ember megláthatná a bűneit. Miért van szükség a törvény hangsúlyozására, a parancsolat hangsúlyozására? Azért, hogy az megvilágítsa az ő bűneit, hogy ő értse meg, hogy mekkora szüksége van az élő Istenre, hogy merjen szembesülni a bűneivel, és tudja meg, hogy neki szüksége van a váltságdíjra, a szabadításra, a kártérítésre, amit Isten kifizetett Krisztus vér által. És ez sokkal többet árt a bűnösnek, mint amennyit használ. Tehát, hogyha a törvényt mellékesnek tekintem. Hát Jézus azt mondja, hogy minden beteljesedik. Nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem. Hát a törvény adta meg az értelmét annak, hogy eljöjjek el a világra, hogy a szabadítás, a megváltás beteljesedjen. János még a törvényt hirdette. A törvénnyel szembesítette az embereket. Azt mondta, hogy mérges kígyók fajzatai, takarodjatok innét. Kicsoda intett meg titeket, hogy elkerüljétek az eljövendő kárhozatot, mert sokan be akartak merítkezni Jordánba, de nem volt a szívükben megtérés, nem volt szembesülés. Takarodjatok innét, azt mondta János, elküldte onnit az embereket, a farizeusokat, a képmutatókat. Tehát ő késztette elő a Krisztusnak az útját. Na most akkor mi, amikor Krisztusról beszélünk, mi mind a két szerepet vállaljuk, a János szerepét is, a kiáltó szó szerepét, a törvény által előkészítjük a Krisztus útját, szembesítjük az embertársainkat a bűneinkkel, azzal, amit mi követtünk el, abban ő is magára ismer. A bűnnel szembesítjük őket, és utána elmondjuk az örömhírt, az evangéliumot. Tehát előkészítjük az utat, és beszélünk az a nagy őnek az eljöveteléről. És amikor az ő szíve felpuhul a törvény által, akkor úgy fogja fogadni a Krisztusnak az örömhírét, mint a szivacs, mint a szára szivacs. Érthető? Ha a törvény fontosságát nem hangsúlyozzuk, vagy pedig figyelmen kívül hagyjuk, vagy pedig aláássuk, elhalványítjuk a fényt, ami által az ember megláthatná bűneit. És ez sokkal többet árt a bűnösnek, mint amennyit használ, mert csökkenti az esélyeit annak, hogy meglássa a bűneit, és őszintén megtéren azokból. Jézus, amikor beszélt a gazda kereskedővel, a parancsolatokat hívta segítségül, hogy felébressze a bűntudatot a gazdag ifjúban, amennyiben a morális törvények felsorolásával felébresztjük a bűntudatot, a fontosnak hit, jelentéktelen kérdések hirtelen elveszítik a fontosságukat. A teológiai vita elveszíti a fontosságát, amikor az igazi kérdésekkel felébresztem benne a bűntudatot, hogy ő tudjon arról, hogy ő is bűnös. Mert Isten ő dolgozik, amikor én helyesen beszélek, én lélekből szólok, Isten helyesen dolgozik benne, és megszorongatja az ő szívét, és érezni fogja, hogy hoppá, ez a csávó, amiről beszél, az igaz, azt a bűnt én is elkövettem. Tehát nekem is vannak elrejtett bűneim, amit, hogyha én nem tisztázok le, ha a számla nincsen egyenlítve, akkor a lelkemmel kell fizessek. És akkor megérti, hogy milyen nagy szüksége van a megváltóra, a megváltásra, a szabadításra, mert különben ő kell fizessen. És hogyha nincsen, miből fizessen, hát akkor miből fizet? A lelkéből. És a legtöbb ember, mindenki ugye a lelké, mert nincsen más az embernek. Annyi mindent loptunk, annyi mindent felzabáltunk, annyi kárt tettünk, hogy nincs annyi pénzt nem tudtunk ellopni, még hogyha volna pénzünk, lopott pénzünk, tisztességtelenül megszerzett pénzünk, akkor sem tudnánk kifizetni, mert tisztességtelenül megszerzett pénzből nem lehet kártérítést fizetni. Csak a tisztességes vagyonból, a szent vérből lehet kártérítést fizetni, a Krisztus véréből. Ez a megváltás, emberek. Mert ha valaki milliómos vagy milliárdos, az nem azért milliómos és milliárdos, mert olyan tisztességesen dolgozott, hanem azért, mert imádta a pénzt. Mammon imádó volt, már az is bűn volt. Nem Istent imádta, hanem a mammont, a pénzt. És hazug módon, megszerzett bűnös módon, megszerzett pénzből nem lehet kártérítést fizetni a bűnökért, az életellenes dolgokért. Tehát ezért van szüksége mindenkinek megváltóra, de ezt többször beszéltem erről, amíg az ember nem érti, hogy mi az, hogy rabság, hogy ő rabja a saját bűneinek, a saját hazug gondolatainak, a saját képmutatásának, a saját testi karnális vágyainak, amíg az ember ezt nem érti, addig teljesen nonsens a Krisztusról beszélni, emberek. Fölösleges. De hogyha már beszéltem a bűnről, amit én is elkövettem, amit én is cselekedtem embertársaim ellen, Isten ellen, akkor ő abban magára ismer, a 10 parancsolat magára ismer. És azt mondja, te, hát hogyha neked szükséged volt arra, hogy valaki törlessze az adósságodat, kártérítést fizessen, váltságodat fizessen, akkor nekem is szükségem van erre, mert azt, amiről te beszélsz, azt én is elkövettem, és ezért van nekem is betegségem, ezért van nekem békétlenségem, és akkor megérti, és már is van értelme az evangéliumnak, addig nincs értelme az evangéliumnak. Tehát amennyiben a morális törvények felsorolásával felébresztjük a bűntudatot, a fontosnak hit jelentéktelen kérdések hirtelen elveszítik a fontosságukat. Az a kérdés, hogy kiépítette a házat, elveszíti fontosságát, ha az ember megtudja, hogy ég a háza, és ha nem jön ki azonnal a házból, bennéket ő is a házban. Érthető? És ez az én dolgom, hogy a törvény által megmutassam, hogy barátom, füstöl a házat, ég. Ha csupán a lexikális tudásra épülő érvelésre támaszkodunk, a bűnösök nem látják meg, hogy veszélyben van az életük, és hogy szükségük van egy szabadítóra. A tudás, a lexikális tudás által, az érvelések által önmagában a bűnös emberek nem látják meg azt, hogy ég a házuk, veszélyben az életük. Csak akkor, hogyha én hatok a lelkiismeretre, a törvény által. Azt mondja a mindenható Istennek a gyermeke, az atyám fia, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, akik a vesztelem útján járnak, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Miért bolondság a keresztről való beszéd? Hát ez pont olyan a keresztről való beszéd, aki nem tudja, hogy van bűn, mint az, hogy azt mondom, hogy te, hát jövő héten akkor menjél, azt üzent az orvos, hogy menjél le kemoterápiára jövő héten, és te röhögni fogsz. Miről beszélsz ember? Nem is voltam orvosnál. De hogyha elmész az orvoshoz, és megmutatja a röntgent, megmutatja a leleteket, akkor már tudod, hogy miről van szó. A törvény által mutatom meg a leleteket, mutatom meg a röntgent az embertársainak, hogy hazugságban vannak, bűnben vannak, morálisan betegek, morálisan betegek. Tehát addig bolondság az evangélium, a keresztről való beszéd, addig bolondság, amíg nincsen megmutatva a diagnózis, a röntgen. Hogyha valaki nem látta a röntgenképet, az orvossal nem konzultált, ő nem érti, hogy szüksége van neki gyógyszerre, nem fogadja a gyógyszert. Csak mitán az orvos neki elmondta, hogy barátom, ez a helyzet, ez a röntgen, ott két daganat, és ez a helyzet. Azt mondja utána az ember, hogy te igen, persze, megyek, mikor kell menni, mondd a dátumot, vagy hogy milyen gyógyszert használjak. Ezért fontos a 10 parancsolat, az erkölcsi törvény, ami képes rámutatni arra, hogy erkölcsileg betegek vagyunk. És ez is az igazság hirdetésének a része, fontos része. Először van talán az, hogy én felébresztem az ő kíváncsiságát ilyen teológiai dolgokkal, hogy kérdésekkel, hogy evolúció vs. Isten, meg ilyen teológiai dolgokkal, és ő meg fog nyílni. Mert először ilyen, ez a csali, tehát maga a teológia, vagy maga az érvelés, vagy maga a Biblia kijelentései, meg az érdekes történetek, az maga a csali, de a horog emberek, az maga a törvény, maga a 10 parancsolat, az erkölcsi törvény, ami hasít az ő szívébe. A hitvédelmi vita, az észérvek nem képesek felébreszteni az ember lelkiismeretét. Kapis? A lexikális tudásra épülő vita csupán a csali, a horog pedig az erkölcsi törvény, amely minden embernek bele van írva a lelkiismeretébe, a szívébe. Csupán emlékeztetnünk kell őket arra, ha csak a csalit dobjuk be, a hal jól falatozik a csaliból, megeszi a csalit, és még vissza is böfögi felét. De nem fogod tudni kiúzni a tengerből, a népek tengeréből, a bűnök tengeréből, és bele fog fulladni a bűnök tengerébe. Azt mondja a Jonathan Edwards, hogy az egyedüli módja annak, hogy megtudjuk, hogy bűnben vagyunk, az, hogy megismerjük Isten törvényeit, az erkölcsi törvényt. Akit érdekel, a kiáltószó.hu-n keresse meg azt az írást, hogy miért beteg a gyermeket. Ír be, miért beteg a gyermeket. Ott fel van sorolva a 10 erkölcsi törvény, és az alapján meg fogod érteni, hogy mi az, hogy megváltás, mi az, hogy váltságdíj. A törvény által szerzünk tudomást a bűnről. Ezt mondja Pál apostol. John Wesley. Isten lelke a törvény által vádolja meg az embert. Szembesíti az embert azzal, hogy ő miben ért mostanig. George Whitfield. Szükséges, hogy az ember meglássa, érezze az Isten törvényei elleni vétkeit, valóságos vétkeit, és sírjon azok miatt. Mert az önsajnálat miatt már sokszor sírtál, igaz-e? Én is, nem csak te. Hogy jaj, hogy engemet a világ hogy átvert, meg mit tudom én mi, aki még mindig önsajnálatban van, az a bűneivel nem szembesült. Az csak azt látja, hogy a világ milyen gonosz volt, de a saját gonoszságait nem látja. Ezért szükséges, hogy az ember meglássa, érezze az Isten ellen, az Isten törvényei ellen elkövetett vétkeit, és sírjon azok miatt. Amikor engemet Isten, Krisztus megérintett, akkor hogy igazából még Biblia sem volt a kezemben, hanem egyszerűen ő átvilágított, és éreztem, Biblia nélkül is tudtam, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az életre, könyörögtem az Atyához, hogy öljön meg, mert én többet nem akarok vétkezni senki ellen. Tehát bele van írva a szívünkbe, csak Isten azt meg kell világítsa. És akik hagyják, hogy meg, aki folyton nézi az amerikai filmeket, az nem hagyja, hogy Isten. A valóság show, meg különböző nyerős versenyek, meg szórakoztatóipar, meg minden, könyveket olvasunk, meg természetjárás, meg természetbúválkodás, meg minden, minden el vagyunk foglalva. Isten akkor mikor világítsa át a szívünket, hogy mi van a szívünkben? Hát nincs amikor. Ma holnap egy szívinfarktus, valami agyvérzés, viszontlátás, el vagy temetve. A bűneidben haltál meg, ember. A tisztátalan lélek nem örökölheti az életet. Mész a pokolba. A gyen a tüzébe, hogy mondja Jézus. Amennyiben nem látjuk hiányosságainkat a törvény fényében és Isten szent jelenlétében, nem is látjuk bűnnek azokat. Tehát amíg nem Isten által látjuk a hiányosságainkat, nem is látjuk azokat bűnnek. Hát csak ilyen tévedés volt, csak tudatlanság volt, csak egy móka volt, csak egy kis szex volt, egy kis szórakozás volt. De amikor Istennek a jelenlétében látod azt, hogy te ki vagy valójában, mit csináltál mostanig, na akkor sírni fogsz. Teljesen biztos. Ha te még nem sírtál a bűneid miatt, én megkockázhatom azt, hogy még nem vagy megmentve. Ha még nem sírtál a saját bűneid miatt, csak az önsajnálat miatt, talán még nem vagy te újjászületve, ügyelj ember. Ha te még nem voltál térden a saját bűneid miatt, hangsúlyozom. Nem a mások bűnei miatt, mert te azzal fogsz elszámolni, amit te cselekedtél egész életedben. A saját bűneid miatt, hogyha még nem sírtál, te talán még nem vagy megmentve, nem vagy újjászületve. Érted, a váltságdíj még nem volt kifizetve, mert te nem mentél oda a kereszthez. És nem számoltál el, és nem kérted a váltságdíjat az ajkaiddal. John Bunyan, aki nem ismeri a törvény természetét, a bűn természetét sem ismerheti. Ezért fontos ismerni a törvény természetét, mert azáltal válik nyilvánvalóvá a bennünk lévő életellenesség, ami belülről megölt, megfojt minket, belülről zabál, megemész minket. Az én érdekem a törvényt megismerjem, mert belülről a bűn zabál. Betegedek meg, betegszem le, gyengülök meg, azt sem tudom, milyen bajom van. Miért? Azért, mert a törvényt nem ismertem meg, és a törvény nem világította át a szívemet, hogy mi van az én szívemben. Amennyiben a törvény nem vádolja meg a bűnösöket, azok továbbra is magukat próbálják igazolni. Amíg a morális törvény nem hatol bele az ő szívébe, és nem vádolja meg őket, ők agyból továbbra is magukat próbálják igazolni. Abból lehet tudni, hogy egy ember közel van Isten országához, hogy a törvény hallatán elhallgat, befogja a száját, összezsugorodik, és érzi, hogy bűnös. Azt mondta Péter Jézusnak, hogy távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Látta, hogy szent, távozz Jézus, mert én bűnös ember vagyok. Ezért adta Isten a törvényt, hogy azáltal meglássuk, kik is vagyunk valójában. És ez jó hír. Jól figyeljetek, emberek, ez nagyon jó hír. Az, hogy nekünk van egy ilyen eszközünk, egy ilyen fegyverünk, a morális törvény, az evangélium előtt, az evangélium mellett, ez nagyon jó hír, mert ez azt jelenti, hogy nincsen szükség arra, hogy szuperintelligensek legyünk, hogy valakit meggyőzünk. Érthető? Nem kell nekünk megválaszolni minden kérdést. hogyha valaki engemet provokál, hogy hát Isten nincs, evolúciós revolúció, nem kell én minden kérdésre válaszoljak. Hogyha ő kérdez engemet valamiről és provokál, nem megyek bele a provokációba, inkább elmondom neki az én bűneimet. Te, az igazság az, hogy ezt tettem, megrontottam egy lányt, összetörtem a szívét, a másik súlyos sebeket szerzett, megloptam a munkaadómat, bántottam a férjemet, hazudtam, becsaptam embertársamat, paráználkodtam. Amikor a feleségem nem látta, akkor maszturbáltam, megcsaltam a feleségemet, ha mással nem is, gondolatban, a kezemmel. És ezeket megvalom neki, és ez a szívével fog találni, mert ő is azt csinálta, és akkor megérti, hogy mi az, hogy megváltás. És ő is térdre fog esni, ember. Ügyeljetek a vitákkal, a provokációkkal, a vitákkal ügyeljetek, mert a pokol felé mentek Jézus nevében. Amelyben a lexikális tudáson alapuló hitvédelemre fektetjük a hangsúlyt, a bűnösök nem fogják meglátni, mekkora veszélyben vannak. Ügyeljetek a vitákkal. És ha nem látják meg, hogy veszélyben vannak, nem érzik, hogy szükségük van szabadítóra. Ez a lényeg, emberek. Tehát igen, beszélhetünk evolúcióról, meg teremtésről, meg észérvekről, meg minden, hogy a beszélgető társ megnyíljon. És amikor megnyílt, na akkor jön az erkölcsi törvény, akkor jön az én bűnvallásom, elmondom, hogy miket követtem el, és hogy miért volt nekem szükségem megváltásra, hogy estem térdre a saját bűneim miatt. És akkor ő már meg van nyílva, és el tudom mondani, hogy mit tett a mindenható Isten, hogy te ezt a hatalmas adósságot ne kelljen átvidd a túlvilágra. És hogyha téged is érdekel, akkor imádkozom veled, vagy érted, és neked is megadja azt ajándékba, a megváltást, és feloldoz a bűneid alól, ha mersz szembesülni, megvallod azokat, ő feloldoz, ad új szívet. De akkor ne legyél képmutató, ne menjél vissza a bűnbe, ne ragaszkodj vissza, ne kapaszkodj bele a bűnbe, mert nem biztos, hogy lesz számodra egy újabb lehetőség. Isten és Jézus nevében szándékosan ne menjek bele a bűnbe, hanem inkább fohászkodjak, hogy Isten óvjon meg. Hogyha engemet megszabadított valamilyen függőségemtől, ne menjek oda-vissza, mint a kutya a hányásához. Mert fennáll a veszélye, hogy el fogok veszni, mert sokan megtettük, én is megtettem ezt, sokan megtették ezt, visszamentek a bűnbe, mint a kutya a hányásához. Isten elvette a bűnököt tőlük, a bűnök terhét, szabaddá váltak, meggyógyultak fizikailag, felszabadultak, a lelkük könnyű lett. És amikor ez megtörtént, ahelyett, hogy megteltek volna az élet szavával, a Krisztus beszédével, visszamentek a bűnbe, és bántalmazták embertársaikat. Visszamentek az alkoholba, vissza a gonoszságba, vissza a zsibbasztókba, vissza a világi dolgokba, a földi élvezetekbe. Hogy mentse meg az ilyeneket a mindenható Isten? Ezt mondja el nekem valaki. Emberek, a kegyelem az van, de nem tudjuk, hogy meddig tart. Lehet, hogy számodra ma estig tartott. Az is lehet. Ügyelj, mit csinálsz. Ügyelj, mit csinálsz, ember. A kegyelem nem arra van, hogy visszaéljünk azzal, hanem arra, hogy éljünk. Éljünk a kegyelemmel, és kapaszkodjunk bele a Krisztusba. Ahogy egy barátom mutatta, megfogta egy másik barátom a kezét, aki a hitben gyengékedett, és így húzta, és a kicsúszott az ő kezéből, a barátom kezéből, és kérdezte, hogy hát miért csúszott ki a kezed az én kezemből? Azt mondja, azért, mert én nem fogtam meg a te kezedet. Te megfogtad az én kezemet, de én nem fogtam meg a te kezedet. Azt mondja barátom, hogy ezt tette Istennel is, Krisztussal is. Ő megfogta a kezedet, ő kihúzott a szarból, a mocsokból, a bűnből, de te nem kapaszkodtál bele az ő kezébe, csak ő a te kezedbe. És ez egy irányú barátság, emberek. Egy darabig megy, de nem sokáig. Nem míg a világ is két nap. Érthető? Isten könyörüljön, hogy ne játszmázzunk, ne játszmázatok. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!